Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Újabb 180 nappal meghosszabbítaná a háborús veszélyhelyzetet a kormány, ehhez az országgyűlés felhatalmazását kéri. Herceg Zsolt az indítvány parlamenti vitájáról tudósít.
A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért van szükség, hogy minden eszköz rendelkezésre álljon a háború elől menekülők megsegítésére, valamint arra, hogy Magyarország minél előbb maga mögött hagyja a konfliktus káros következményeit, mondta előterjesztői expozéjában Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Kiemelem, hogy a kormány nem korlátlan felhatalmazást kér az országgyűléstől, a tárgyalt törvényjavaslatban szereplő időkorlát, valamint az országgyűlés felé fennálló, a 2022. november 1-e óta már az alaptörvény által is rögzített közjogi politikai felelősséget érvényre juttató tájékoztatási kötelezettség egyértelműen biztosítja a parlamenti kontroll érvényesülését.
A Fidesz vezérszónokaként Kiss János, a KDNP nevében pedig Hollik István biztosította támogatásáról az indítványt. Mindketten azt mondták, hogy a veszélyhelyzet újbóli meghosszabbítása lehetőséget ad a gyors reagálásra. A DK-s Arató Gergely szerint viszont az intézkedés azt bizonyítja, hogy a kormánypártok nem tudnak és nem is akarnak alkotmányos módon kormányozni.
Törvényi felhatalmazást kerestek arra, hogy kontroll és ellenőrzés nélkül folytathassák azt, amit addig is tettek, tudnilik a közvagyon, magánvagyonná alakítását és az emberek és önkormányzatok jogainak korlátozását.
A Momentum vezérszónoka Hajnal Miklós úgy fogalmazott, hogy a rendeleti kormányzás alapjaiban teszi jelentéktelenné az országgyűlést. A Mi Hazánk képviseletében felszólaló Novák előtt politikai trükknek és a hatalommal való visszaélés eszközének nevezte a veszélyhelyzetet. A többi ellenzéki párt nem szólt hozzá a vitához. A kormány negyedévente írásban tájékoztatja az országgyűlés elnökét és a parlamenti bizottságok vezetőit a veszélyhelyzeti kormányrendeletekről, az Alkotmánybíróság pedig eddig még egyetlen ilyet sem semmisített meg, reagált a vádakra zárszavában Répási Róbert, az igazságügyi miniszter helyettese.
Benyújtotta az országgyűlésnek első, a 2023-as évről szóló beszámolóját az Integritás Hatóság, amely 5 lezárt és 16 folyamatban lévő tavalyi vizsgálata 120 milliárd forint uniós támogatást érintett. Várkonyi Gyula kérdezte Mellhofer Tamást, az Integritás Hatóság szóvivőjét.
Fontos tudni, hogy az Integritás Hatóság, úgy szoktuk mondani, kicsit viccesen zöldmezős beruházásként indult el, tehát gyakorlatilag előzmény nélküli a létrehozása, és nem is álltak a rendelkezésére olyan eszközök, amelyek egy korábban már előzménnyel működő intézmény esetében természetesek lettek volna. Tehát akár egy saját iroda, vagy akár saját telefonok, infrastruktúra, ezek minden voltak. Tehát így a semmiből kellett felépíteni azt a hatóságot, amelyik a mai nap már az összes tevékenységét el tudja látni.
Összesen hány üggyel foglalkoztak, és ezek most milyen fázisban vannak?
Jelen pillanatban 21 vizsgálatunk zajlik, ugye a beszámolóban ott 16 vizsgálatot írtunk be, hiszen ott arról számoltunk be, ami 2023. december 31-ig befejeződött. 5 esetben zártunk le vizsgálatot a tavalyi év során, de ha valaki éppen most megy fel az integritáshatóság.hu-ra, ott megnézi a vizsgálati jelentéseinket, a lezárt vizsgálatokat, akkor már 8 darabot talál. Tehát ez a munka is folyamatosan zajlik. Egyébként van egy másik tevékenység a hatóságnál, amely kevesebb figyelmet kap, ez a felülbírálati indítványok. Itt arról van szó, hogy van jogosítványunk korábban már lezárt nyomozásokat újra indítatni tulajdonképpen. És a kollégáink nagyon szorgalmasak voltak, tavaly 315 úgynevezett anonimizált határozatot dolgoztak fel. Ugye ezek olyan dokumentumok, amelyekben a nevek ki vannak takarva, tehát nem látjuk pontosan, hogy ki vagy milyen cég ügyében nyomoztak például, de ebből 6 ügyben benyújtottunk felülbírálati indítványt, ami azt jelenti, hogy kértük a nyomozásnak az újraindítását, és ebből 4 esetben Európai Uniós forrás felhasználta és érintett volt, és a bíróság helyt adott ezeknek a felülbírálati indítványoknak, tehát itt most újra zajlik az eljárás.
Milyen együttműködési hajlandóságot tapasztaltak? Magyarán nehéz vagy könnyű volt az adatgyűjtés?
Nem titkoljuk el ebben a beszámolóban, hogy a törvény által meghatározott feladatok azok nincsenek teljesen az ágazati szabályozással összehangolva. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan jogköreink, amelyek még nem adottak. Megnéztük egyébként nemzetközi összehasonlításban is, más hasonló hatóságoknál, és vannak még olyan jogosítványok, amelyek amiket egyébként az integritás hatóság is jól tudna használni ahhoz, hogy hatékonyabban tudja elvégezni a feladatait, és hogy simában tudjon együttműködni más állami szervezetekkel.
Talán a legnagyobb érdeklődést a közbeszerzési és a vagyonnyilatkozati rendszerek váltották ki. Itt milyen hiányosságokat tapasztaltak, milyen javaslatokat tettek, és milyen eredményekre számítanak?
Egyik fontos tevékenységi kör az integritás hatóságnak a jelentések készítése. Tavaly 3-at készítettünk. Ebből az első volt pont egy évvel ezelőtt a Magyar Közbeszerzési Rendszer integritás kockázati értékelése. Itt ugye azt állapítottuk meg a közbeszerzésekkel kapcsolatban, hogy a jogi keretek azok megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és iránymutatásoknak, a jogszabályi rendelkezések azok részletesek, az adatok nyilvánosak. Ennek ellenére mégis azt láttuk, hogy tulajdonképpen az ellenkező hatást éri el a közbeszerzési rendszer, ugye a fő célja az lenne, hogy csökkentse az állami költségeket, ezzel szemben ugye olyan mértékben diszfunkcionális, hogy inkább a költségnövelést célozza meg a működése. Úgyhogy számos javaslatot tettünk a tekintetben, hogy miként lehetne a rendszert javítani vagy működtetni. Az éves elemző integritás jelentésünkben, amely tavaly nyáron jelent meg, és ez a nagy jelentésünk, tehát ez volt, ami terjedelmében és átfogó voltában a legjelentősebb volt tavaly, az már nem csak a közbeszerzési rendszerről szólt, hanem sok minden mást is, összeférhetetlenséget, stb. Ezeket is vizsgálta, és itt 50 javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az uniós pénzekkel való a gazdálkodást javítani. Alapvetően az a lényeg a megállapításoknak, hogy az állam legyen jó gazda, legyen tulajdonosi szemlélete, és hogy felelősséget érezzenek a beszerzésekben érintett intézményrendszerben mindenhol, tehát a teljes vertikumában legyen felelősség. És ezt, hogy megvalósulhasson, ehhez mi segítséget ajánlottunk. Tehát az integritás hatóság nagyon komoly felkészült szakembergárdával van jelen most már a hazai gazdasági életben, közéletben, és segítünk a kockázatalapú ellenőrzésnek a módszereit bemutatni, bevezetni, új módszertanokat megmutatni, és abban is vannak ötleteink, hogy az egész információs fragmentáltságot, amelyet tapasztaltunk, tehát az, hogy nagyon sok helyen találhatók adatok, és nincsenek igazából összevezetve, vagy nagyon nehezen állnak össze, hogy ezt hogyan lehetne jól megoldani. És évvégén jelent meg valóban a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos jelentésünk, amelynek az sommás megállapítás az volt, hogy ez a rendszer jelenlegi formájában elavult, nem működik megfelelően, és nem éri el a törvényi céljait. Ez ügyben 4 fő javaslatot tettünk. Az egyik az, hogy legyen egy egységes, elektronikus, automatizált bevallási rendszer. A második az, hogy kockázat alapon legyen egy rendszeres ellenőrzés ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak. Ezt végezze egy független ellenőrző szerv, tehát legyen egy olyan intézmény, amelyik kifejezetten ezzel foglalkozik. És a negyedik pedig az, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer, visszautalva az első 2 jelentésünkre, része kell, hogy legyen egy általános szabályozásnak, egy átfogó korrupció ellenes stratégiának.
Mellhofer Tamást, az Integritás Hatóság szóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Európai Parlament elfogadta a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló uniós rendeletet, amelynek célja a többi között a mesterséges intelligencia biztonságos működésének elősegítése és az egyének alapvető jogainak védelme. A várhatóan még tavasszal életbe lépő jogszabályt megszegő vállalatok a jövőben akár 35 millió eurós büntetést is kaphatnak. A rendeletről Rozgonyi Ádám kérdezte Vári Csabát, a Baker McKenzie ügyvédi iroda szakértőjét.
Mit szabályoz az uniós mesterséges intelligenciáról szóló rendelet? Miben látja ennek a jelentőséget?
Az uniós mesterséges intelligencia rendelet, amelyet múlt héten hagyott jóvá az Európai Parlament, és a tanács jóváhagyását követően kerül majd kihirdetésre. Célja szerint a világon az első olyan átfogó szabályozás, ami a mesterséges intelligencia kérdéskörével foglalkozik átfogó jelleggel. A rendelet célja többek között az, hogy az ember központú és a megbízható mesterséges intelligencia elterjedését előmozdítsa az unión belül, és eközben figyelemmel legyen a magánszemélyeket érintő alapvető jogokra, biztosítsa az egészség, a biztonság és egyéb alapvető jogok például a környezetvédelem és a jogállamiság magas szintű védelmét, és mindezek mellett még támogassa is az innovációt, ami egyébként általában egy ilyen átfogó szabályozással szemben kritika is szokott lenni, hogy pont az innovációt akasztja meg, de lényegét tekintve ennek a mesterséges intelligencia rendeletnek ez a célja.
Ez a rendelet milyen vállalatokra vonatkozik pontosan?
Mesterséges intelligencia rendelet minden olyan vállalatra vonatkozik, akik az Európai Unión belül akár állami, akár magánszereplők, és mesterséges intelligencia rendszert hoznak forgalomba, illetőleg használnak föl. Vagy pedig olyan mesterséges intelligencia rendszert használnak, amely érinti az EU-ban tartózkodó embereket. Tehát gyakorlatilag minden olyan vállalkozásra, illetve állami szervre is vonatkozik, akik Európai Unióban ilyen mesterséges intelligenciát használnak. Ezek lehetnek fejlesztők, forgalomba hozó importőrök, de ugye nyilván a mesterséges intelligenciát használó vállalkozások is, akik tehát például egy szolgáltató által nyújtott például munkaerőfelvételi eljárás során az embereket valamilyen kritérium alapján szűrő rendszereket alkalmaznak, ezek vállalkozások is, mérettől függetlenül, tehát a KKV-k is és a nagyvállalatok is alanyai ennek az új szabályozásnak.
Tehát ugyanúgy érintettek a magyar vállalatok is, ugye? Jól értem.
Igen, a magyar vállalatok is érintettek, tehát még azok a cégek is, akik ugye közvetlenül nem gondolják azt, hogy ők mesterséges intelligenciával komolyabb kapcsolatban vannak, de valamilyen olyan terméket használnak, amelyik mesterséges intelligenciát használ fel a működés során, akkor már alanyaivá válnak ennek a szabályozásnak.
Ha a rendeletet nem tartja be valamelyik cég, akkor annak milyen következményei lehetnek?
A rendelet szabályozásra úgy került kialakításra, hogy többfajta szintet jelöl meg a mesterséges intelligenciák vonatkozásában. Ez egy kockázatalapú megközelítés, amelynek során 5 kategóriába sorolják a mesterséges intelligencia rendszereket, és a rendelet megsértésének a szankciói is ezekhez kapcsolódnak. A szankciók egyébként tagállami hatáskörbe kerültek, abban a körben, hogy a tagállamok megállapíthatnak különböző szankciókat arra vonatkozóan, hogyha a cégek nem tesznek eleget a mesterséges intelligencia rendeletbe foglalt előírásoknak. Ezek lehetnek például eltiltás a mesterséges intelligencia használatától, a jogszerű állapot kialakítása, esetleg nyilvánosság értesítése, és a rendelet nagyon komoly bírság szankciókat helyez kilátásba. Ez a tiltott rendszerek esetén, tehát azoknál a mesterséges intelligencia rendszereknél, ahol elfogadhatatlan kockázatot jelent a magánszemélyekre nézve ezeket az alkalmazása, ott akár 35 millió euró, vagy az előző évi globális árbevétel 7%-a is lehet a bírság. Összehasonlítva ez a GDPR bírságnak azért annál egy komolyabb bírságot jelent, 25-20 millió euró, illetőleg 5% a bírság. Azoknál az eseteknél, ahol magas kockázatú a mesterséges intelligencia használata, ott ennél kisebb, de ott is 15 millió euró, vagy a 3%-os bírság, tehát az éves forgalom 3%-át kitevő bírság lehet, illetőleg bizonyos esetekben 7,5 millió euró, vagy pedig 1%-os a bírság mérték. KKV-knál van egy engedmény, hogy itt a bírság mértékek közül az alacsonyabbat kell alkalmazni, nem a magasabbat. Egyébként a normál vállalkozások esetén, tehát a KKV-nak nem minősülő vállalkozások esetén, pedig a nagyobb mértékű bírság a felső határ.
Egyébként a mesterséges intelligencia szabályozása az manapság sok egyéb kontextusban is felmerül. Milyen jogi kérdéseket vet fel egyébként annak gyakorlati alkalmazása? Ez mennyire jelent jelenleg is úgymond problémás, vagy inkább megoldandó kérdést?
Itt visszakanyarodnék egy kicsit arra, hogy a szabályozás ugye kockázatalapú megközelítést alkalmaz. Tehát vannak olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyik elfogadhatatlan kockázatot jelentenek. Ilyenek például az olyan rendszerek, amelyek tudatalatható, célzottan manipulatív vagy megtévesztő technikákat alkalmaz, amelyek a személyek magatartását ezáltal torzítja, vagy pedig olyan rendszerek, amik kihasználják a személyek sebezhetőségét, például az életkoruk, vagy a valamilyen fogyatékosságuk, vagy társadalmi gazdasági helyzetük miatti sebezhetőségre kell itt gondolni, vagy pedig olyan rendszerek, amelyik biometrikus adat alapján kategorizálják az embereket, például faji hovatartozás, vagy politikai vélemény, vagy vallási meggyőződés lehet itt említeni. Tehát ezek a tiltott rendszerek, ezeknek a teljes betiltását írja elő a rendelet, és ezt a hatályba lépéstől számított 6 hónapon belül ezt el kell érni. A következő kategória az a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerek. Szerintem ezek azok a rendszerek, amik a cégek, magánszemélyek életében talán a legnagyobb kihívást jelentik. Ezek olyan rendszerek, amik például a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatosak, tehát az út, vasút, víz, gáz vagy áramszolgáltatással kapcsolatos mesterséges intelligencia rendszerek, az oktatás körében a felvételi eljárásokkal kapcsolatos rendszerek, vagy például a vizsgákon történő csalásokat felderítő rendszerek, de ide sorolhatjuk a munkaerő felvételi eljárás során használt rendszereket, vagy a munkaviszonnyal kapcsolatban a megfigyeléseket, az előléptetések, vagy az értékelések rendszerét, valamint ide tartoznak a különböző egészségügyi ellátásra való jogosultságot elbíráló rendszerek. Tehát rengeteg olyan magas kockázatú rendszer van, amit szabályoz a mesterséges intelligencia rendelet, és nagyon komoly előírásokat tesz ezeknek a rendszereknek a fejlesztői, illetve forgalomba hozói és használóival szemben. Ilyen előírások például azt, hogy megfelelő kockázatértékelést kell, illetve megfelelőségértékelést kell alkalmazni ezeknek a rendszereknek a bevezetésekor, illetve az alkalmazása során a tevékenységeket napozni kell, részletes dokumentációt kell készíteni, megfelelő tájékoztatást kell adni a felhasználók számára, biztosítani kell az emberi felügyeletet, illetve a rendszer szintű biztonságot. Vannak még a korlátozott kockázatot jelentő mesterséges intelligencia rendszerek. Ezek például olyan rendszerek, amely közvetlenül az emberekkel kapcsolatban állnak, ezek a chatbotok például, vagy a deepfake rendszerek. Ezeknél annyi az előírás, hogy átláthatóan kell ezeket használni, tehát tudnia kell az embernek, hogyha chatbottal kommunikál, hogy ez egy mesterséges intelligencia alapú rendszer, illetőleg, hogyha egy deepfake technológiával készült videó, hangfelvétel vagy képalkotás készül, akkor ezt jelezni kell, hogy ez mesterséges intelligenciát felhasználva készült. Illetőleg van még a negyedik, a legkisebb kockázatot jelentő rendszerek, ezek a minimum kockázatot jelentő rendszerek, például a spam szűrők vagy a videójátékokat csolják ide, amelyik mesterséges intelligenciát használhatnak. Ezeknél gyakorlatilag nem jelent kockázatot a mesterséges intelligencia felhasználása, ezért nagyjából a mesterséges intelligencia rendelet is egy önkéntes etikai kódexnek való megfelelést irányoz elő, de ezt sem teszi kötelezővé. Illetőleg még fontos megemlíteni, hogy a mesterséges intelligencia rendelet több éves előkészítést követően került abba a fázisba, hogy valószínűleg heteken, de legkésőbb hónapokon belül kihirdetésre kerül, és menet közben az általános célú mesterséges intelligencia modellek elterjedése, gondoljunk itt csak a ChatGPT-re, vagy egyébként alkotórendszereknek a megjelenésére, vagy fordító programok használatára. Ezek olyan fajta mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek rendszer szintű kockázatokat jelentetnek, abból adódóan, hogy ezeket az általános célú rendszereket, ezeket ugye a többi mesterséges intelligencia rendszer magába olvasztatja, tehát ezeket felhasználva készülhetnek mesterséges intelligencia rendszerek, és ezek között a rendszer szintű kockázatok között lehet megemlíteni például azt, hogy akár baleseteket is hozhatnak, vagy kibertámadások céljára fel lehet őket használni, vissza lehet velük élni, de akár káros előítéleteket is terjeszthetnek, hogyha úgy vannak beprogramozva. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban egy külön rész foglalkozik a mesterséges intelligencia rendeletben.
Vári Csabát, a Baker McKenzie ügyvédi iroda szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Több okból minősülhet érvénytelennek egy végrendelet. A leggyakoribb hibákról és megelőzésükről Rozgonyi Ádám beszélgetett Korbuly Tamással, a 7. kerület 1-es számú székhelyén működő közjegyzővel.
Miért van egyáltalán szükség végrendeletre? Nem elég az, ha még az élő rokonunk életében elmondja, hogy ki mire számíthat, erről legalábbis szóban megállapodnak, és ez, ha minden igaz, akkor halála után a örökségnek a rendezés, azt tulajdonképpen ez alapján, már a szóbeli megállapodás alapján megtörténik. Feltétlenül szükség van írásbeli megállapodásra?
Egyrészt, amit felvázolt, ugye az örökhagyó még életében történő szerződéskötést feltételez a közte és a leendő örökösei között. Ez a végintézkedésnek akár az egyik formáját is jelentheti, ugye az öröklési szerződést. Végintézkedésre, hogyha visszalépünk egyet, ennek a speciális kategóriájának az előteréből, akkor azt látjuk, hogy a polgári törvénykönyv szabályozza a halál esetére szóló vagyonátszállást a természetes személyek esetében. Ugye ezt hívjuk törvényes öröklésnek, ami a halál bekövetkeztőnél fogva, tehát annál a jogi ténynél fogva beállítja a jogutódlást a hagyatéki vagyon tekintetében. Nincsen végintézkedés, tehát végrendelet, öröklési szerződés, akkor a törvény határozza meg azt, hogy a hagyatékból kit, milyen jogcímen mi illet meg, tehát ki örököl a hagyatékból. Ha pedig van végintézkedés, akkor a végintézkedés elsőbséget élvez, tehát elsősorban a végrendelet alapján kell, illetve a végintézkedés alapján kell azt megállapítani, hogy kit illet meg a hagyatékból. És csak a végintézkedéssel ki nem merített részre fog vonatkozni a törvényes rend.
Gyakori az, gyakran előfordul, hogy egy végrendelkezés tulajdonképpen hibás lesz, tehát valamilyen ok miatt ugye nem szabályos, és nem is lehet alkalmazni. Ilyen hibák előfordulhatnak?
Hogyne, előfordulnak ilyen hibák. Mielőtt még nagyon elkezdenénk jogászkodni, hogy az öröklési jog, anyagi jog az mennyire speciális területe a polgári jognak. A polgári törvénykönyvnek nagyon szigorú szabályai vannak a végrendeletek alakiságára, meg tartalmára vonatkozóan, és ezek alapvetően azért vannak ennyire szigorúan szabályozva ezek a rendelkezések, mert ugyanis a végrendelkező, amikor a végrendelet ki kell, hogy váltsa, vagy ki kell, hogy fejtse azt a joghatást, amire számba van, akkor a végrendelkező már nincsen köztünk, és nem tudjuk megkérdezni, hogy ő ezt mégis hogyan szerette volna, hogyan gondolta, illetve az alaki szabályok igazából pont azt védik, hogy maga az okirat az örökhagyótól származóként elfogadható legyen. Gyakoriak a hibák azért, mert ha nem vesznek igénybe megfelelő szakembert a végrendelkezők, akkor előfordulhat, hogy valamelyik ilyen szigorú törvényi előírás elkerüli a figyelmüket. Ezek között így példálózva tudok mondani olyan dolgokat, tehát tudok mondani tipikus hibákat, amiket esetleg elkövetnek, mondjuk a több lapból álló, más által írt írásbeli magánvégrendeletet. Annak a különálló lapjait folyamatos sorszámozással kell ellátni. Sokszor erről megfeledkeznek. Vagy mondjuk a több lapból álló végrendeletetnek minden lapját alá kell írni az örökhagyónak. Hogyha más írta a végrendeletet, vagy géppel írták, akkor a tanúknak is alá kell írni minden
lapot. De ha mondjuk egy lap nincs aláírva már, az is akkor érvénytelenné teszi a végrendeletet?
Hát igen, ez ugye ennek speciális gyakorlata is van egyébként, tehát a bírósági gyakorlat egy speciális a területnek. Tehát, hogyha a többi része a végrendeletnek egyébként, vagy végintézkedésnek egyébként megfelel az alaki szabályoknak, és önmagában értelmezhető is végrendeletként, vagy mondjuk végintézkedésként, akkor a fennmaradó, tehát az érvénytelen rész nélküli rész az még érvényes lehet, de az, ami az érvénytelenségi okban szenved, azt ugye megtámadási nyilatkozat esetén érvényteleníti. Gyakorlatilag az érvénytelenségét állapítja meg a bíróság.
Na de hogyha mondjuk egy olyan rész lesz, bocsánat, érvénytelen, aha, ami mondjuk egy nagyon fontos dolgot rögzít a örökség szempontjából, akkor mi a teendő?
Része ugye, ami nem érvényes a végrendeletnek, tehát hogy ha csak egy része nem érvényes a végrendeletnek, akkor azt a rész, az a rész nyilván nem válthat ki okhatást. Ha teszem azt egy örökös nevezés valamilyen alaki szabály megsértése miatt, mert mondjuk az egyik lapon nincsen, vagy teszem azt, nem felel meg, mondjuk az egész végrendelet alakilag érvénytelen, és azt az arra jogosult megtámadja, és a bíróság kimondja, hogy márpedig olyan alaki érvényesség jogon szenved, ami nem orvosolható, és ezért az egész végrendelet érvénytelen, akkor a törvényes öröklésnek a rendjét kell alkalmazni a hagyaték átszállása tekintetében. Tehát a végrendelet az nem váltja ki a hozzáfűzött joghatást.
Értem, milyen egyéb alaki hiányosságok merülhetnek még fel a végrendelkezés esetében?
Hát ugye alapvetően van a polgári törvénykönyv, ez a végrendeletek esetében az írásbeliséget preferálja. Tehát van a saját kézzel írt magánvégrendelet, van a más által írt magánvégrendelet, és van a közvégrendelet. Ezek az írásbeli verziók, és ehhez képest a speciális eset a szóbeli végrendelet, ami csak egy kivételes helyzetre tart fenn a törvény, mint lehetőséget. Ezeknek mind külön alaki szabályai vannak. Ugye a legkevésbé védett, idézőjelben legkevésbé védett verziótól haladunk a leginkább védett verzió felé, hogyha mondhatom ezt. Tehát mondjuk a saját kézzel írt magánvégrendelettől a közvégrendeletig vezető egyenesen megfigyelhető az is, hogy ugye az egyik esetében, tehát a saját kézzel írt magánvégrendelet esetében ott nincsen semmilyen közreműködő, aki egyébként az örökhagyónak az esetleges akarat nyilvánításával kapcsolatos tanácsot megadhatná, vagy tájékoztathatná az ügyletnek a jogkövetkezményeiről, vagy esetleg a cél-eszköz viszonyban megbeszélhetnék a törvényi rendelkezéseket. A közvégrendeletnél ez az ív, ez úgy zárul, hogy egyrészt egy közokirat keletkezik, egy közokirat készül, közigjelenésben, ahol mondjuk a közjegyzőnek a kitanítási kötelezettsége mellett történik a végrendeletnek az okiratba foglalása, ami nem utolsó sorban be is kerül egy központi nyilvántartásba, tehát mondjuk nem a jó szerencsére van bízva, hogy megtalálják-e a fiókban, hanem a hagyatéki eljárás megindulása esetén egészen biztos, hogy elő fog kerülni a nyilvántartás alapján a közjegyzőnek az őrizetéből.
Milyen nyilvántartásra van egyébként szó? Ez elektronikus, vagy ez van egy papíralapú is?
A végintézkedések, illetve a végrendeletek országos nyilvántartása, ezt a Magyarországos Közjegyzői Kamara vezeti, ez egy elektronikus nyilvántartás. A közjegyző, aki az okiratot készíti, a közokiratot készíti, vagy aki letétbe vesz a végrendelkezőtől írásbeli magánvégrendeletet, az teszi, tehát az a közjegyző teszi meg a végrendelet tényére vonatkozó bejegyzést ebbe a nyilvántartásba. Tehát maga a nyilvántartás az nem tartalmazza a végrendeletnek a szövegét, meg magának az okiratnak a képét, hanem csak egy bejegyzést arról, hogy kinél, melyik közjegyzőnél, melyik székhelyen van, kinek az őrizetében van a végrendelet, és amikor megindul egy hagyatéki eljárás, akkor ezt a hagyatéki eljárás lefolytató közjegyző lekérdezi, látja belőle, hogy kitől kell bekérni a végintézkedést, hogy azt a hagyatéki eljárásban ki tudja hirdetni, azt be kell kérnie, erre törvényi kötelezettsége van, és akkor így van biztosítva az, hogy abban az adott hagyatéki eljárásban, ami az örökhagyó hagyatékára vonatkozóan megindul, abban érvényesülni is fog az ő végakarata. Gyakori hiba az, hogy a végrendelkezők sokszor nem fogalmaznak cizelláltan, nem fogalmaznak megfelelően, és ugye a hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek a végrendelet értelmezésével kapcsolatban meg van kötve a keze. A közjegyző csak nyelvtanilag értelmezheti a végrendeletet, más nem fűzhet hozzá, az öröklésben érdekeltekre van az bízva, hogy ők azt hogyan értelmezik. Tehát, hogyha nem teljesen konkrét egy adott jogintézmény alkalmazása, mondjuk egy meghagyás, vagy egy dologi hagyomány, stb., akkor ennek a minősítése, vagy tartalmi értelmezése az öröklésben érdekeltekre van bízva. Adott esetben, ha vita közöttük, akkor meg a bíróságra van bízva. Tehát számos jogvitához vezethet az, hogyha magunkra hagyatkozunk, és mondjuk rosszul fogalmazunk. Az is jellemző, hogy sokan összekeverik a kizárást és a kitagadást. Ugye az egyik az a kizárás, ami köteles részre szorít egy egyébként köteles részre jogosult törvényes örököst, tehát mondjuk a gyerekem helyett valaki más nevezek örökösnek, akkor a gyerekemet köteles részre szorítottam, a nevezett örökössel szemben ő köteles részigényt érvényesíthet. Ezt nem kell indokolni. Tehát a kizárást azt nem kell indokolni, csak másra végrendelkezem, vagy mondjuk kifejezetten kizárom, úgyhogy nem végrendelkezem másra, csak mondjuk az egyik gyerekemet kifejezetten kizártam az öröklésből. Semmilyen indokolást nem kell hozzáfűzni. De a kitagadáshoz, tehát ami azt jelenti, hogy a köteles rész igényétől is megfosztom a köteles részre jogosultat, azt már meg kell indokolni, és ott viszont csak a törvényben felsorolt kitagadási okot lehet megjelölni indokként. Ráadásul, hogy ezt az indokolást meg is kell tudni alapozni. Tehát magát a kitagadási okot, mivel amikor majd örököl ez alapján a végrendelet alapján valaki, más pedig, aki egyébként köteles részre jogosult lenne, teljesen kiesik az öröklésből, sőt, még a köteles részre való jogosultságát is elveszíti, az valószínűleg, vagy lehet, hogy nem, de nagy valószínűséggel támadni fogja majd ennek a rendelkezésnek az érvényességét a végrendeletben. Az örökhagyó viszont már nem lesz ott, hogy megvédje ezt az álláspontját, Tehát az örököst kell olyan helyzetbe hozni már előre, hogy majd ezt az okot, ezt a kitagadási okot meg tudja védeni. És ez a védekező helyzet, ez hogyha nincsen megfelelően biztosítva, tehát a végrendeletben nincsen kellőképpen körülírva, hogy adott esetben a kitagadási ok, ez mivel indokolt, mi történt az örökhagyó és a kitagadott köteles részre jogosult között, ami megalapozza ezt az indokot, hogy hol vannak erre vonatkozóan a bizonyítékok, amivel majd igazolni lehet egy esetleges perben ezt, ha ez nincsen kellőképpen megfogalmazva, jól megindokolva, akkor akár a kitagadás érvénytelen is lehet, aminek a következtében visszakerül a kitagadott abba a pozícióba, hogy köteles részre jogosultá válik. Az a probléma vele, hogy a legtöbb hiba, amikor egy végrendelkező a fióknak, idézőjelben a fióknak írja meg a végrendeletét, nem tudnak róla a többiek, tehát nem tudnak róla az érintettek, vagy nem is kerül elő, ez még egy komoly hiba, hogy elrejtik valahova, és csak évekkel később kerül elő, amikor egyrészt már szinte le van játszva az egész, de ugye nincsen, mert tulajdoni igényekről van szó sokszor, azok nem évülnek el, meg a végrendeletnek a megtámadására vonatkozó joggal kapcsolatban is azért egy törvény által biztosított lehetőség, hogy ezt az igényt érvényesíthesse az, aki a végrendelet alapján mondjuk nem örököl, de amúgy öröklése jó volt törvény alapján.
Korbuj Tamást, a 7. kerület egyes számú székhelyén működő közjegyzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.